Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia rájön arra, hogy intelligensebb az embernél? Erről is szó lesz a következő közel egy órában. Mesterséges intelligencia, ez a témánk, mire jó, mire nem jó, mit várhatunk. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Szatmári Őrsöt, evolúcióbiológust, akadémikust. Köszönöm, hogy itt van. Az első kérdés mindjárt az, amit most föltettem a tisztelt nézőknek. Mi van akkor, ha a mesterséges intelligencia rádöbben arra, hogy intelligensebb az embernél?
Ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy talán nem ez a legnagyobb veszély. A legnagyobb veszély máshol van, ezt majd el fogom mondani. Gondoljon arra, hogy a COVID vírus intelligens? Nem. Ma hozzánk képest biztos nem. De a COVID és mitől vírus félünk jobban? A többi embertől félünk jobban, ugye bemegyünk egy szobába, vagy attól félünk, hogy a szobában COVID-fertőzöttek vannak.
De a COVID esetében, ha már arról van szó, hogy intelligencia, vagy vírus, vagy nem tudom micsoda, ott mindig volt egy jól követhető folyamat, hogy az a vírus egyre kevésbé volt veszélyes. Mert a gazda nem tudom micsodát, azt meg kell védeni azért, hogy tovább élhessen. Ez így stimmel?
Igen, ez így stimmel. Van egy ilyen folyamat valóban, de azért nagyon-nagyon sokan meghaltak. És a COVID még csak nem is volt a leggorombább fertőzések között. A spanyol nátha például sokkal nagyobb aratást végzett akkoriban. És ez újra és újra előfordulhat. Tehát azt szoktam mondani, hogy ahogy most szokták mondani, az, hogy a mesterség intelligencia intelligensebb lesz az emberrel, vagy netán, hogy öntudatra ébred, hogy ez micsoda szörnyű veszély, azt szoktam mondani, nem ez az igazi veszély. Az igazi veszély, ennél nagyobb veszély az, hogyha a mesterséges intelligencia evolúcióképessé válik. Egyszerűen azért, mert ahol a darwini evolúciós dinamika megjelenik, ott az önérdek egy algoritmikus következmény.
Na most akkor néhány alapfogalom. Mit jelent az, hogy intelligens?
Hát az intelligens, hát ugye erről könyveket írnak.
Tehát, mi most megoldjuk egy fél percben.
Az intelligencia azt jelenti, hogy a különböző és néha váratlan helyzetekben milyen sebességgel és mennyire hatékony megoldást tud az ember, vagy akárki az mesterséges intelligencia javasolni. Én azt gondolom, hogy az intelligenciának egy jó, így nevezett munkadefiníciója.
Tehát, hogyha van egy probléma, akkor azt hogyan tudjuk megoldani?
A meglévő ismereteink birtokában mennyire vagyunk találékonyak abban, hogy a korlátok között megtaláljuk az optimális megoldást. Igen.
És olyankor mindig az a kérdés, hogy vajon ilyen szituáció volt-e már korábban, és ahhoz nyúlunk vissza?
Például, de hát ugye az újdonság az evolúcióban és a gondolkodásban is megjelenik. Tehát olyan gondolatok is megjelennek, amelyeket soha korábban valaki nem gondolt, és ezek részben ugye a kulturális áttörésekhez tudnak vezetni.
És akkor mit jelent az, hogy evolúció?
Az attól függ, hogy melyik disziplináról van szó. Szóval, amiről én beszélek, az a természetes szelekción keresztüli evolúció, tehát lényegében, ahol a darwini dinamika valamilyen formában érvényesül. Ehhez nem kellenek feltétlenül élőlények, ez csak az kell, hogy legyenek olyan egységeink, amelyek képesek valamilyen értelemben sokszorozódni. A sokszorozódás során van egy olyan jelenség, amit öröklődésnek hívunk, és az öröklődő tulajdonságok között néha újak is megjelennek, tehát az öröklődés nem abszolút pontos. Ha igaz az, hogy az öröklődő tulajdonságok között vannak olyanok, amelyek vagy az egységeknek az élettartamára, és vagy az egységeknek a termékenységére hatnak, akkor az ilyen egységek populációjában elindul az, amit természetes szelekciónak nevezünk, és ez igaz akkor is, hogyha molekulákról van szó, akkor is igaz, hogyha bizonyos nyelvi konstrukciókról van szó.
Na most bocsánat, hogy olyat mondok, ami abszolút nem illik ide, de azért mégis az én egyik gyermekkori mesekönyvemben a törpék, a dinnyét termesztették. És akkor ezt úgy csinálták, hogy minden évben a legédesebb görög dínyének a magját elvetették a következő évre, és akkor 10 év múlva eljutottak az abszolút mézédes görög dínyéig.
Hát valójában ez a mesterséges szelekció, ami Darwint is egyébként befolyásolta. Tehát Darwin tudta azt, hogy van öröklődés, nem tudta, hogy hogy működik, de az, hogy öröklődés van, azt tudta, mert például egy tenyészménynek a spermája borzasztó sok pénzbe került. Az emberek tudták, hogy abban valami nagyon fontos dolog van, és Darwin látta, hogy a mesterséges szelekció mi mindent tud az állatokkal és a növényekkel csinálni, és akkor rájött arra, hogy a természetben viszont hát lényegében az élő lények egymást szelektálják.
Egymást szelektálják, hogy a nagyhal megeszi a kishalat.
Hát meg ugye most tessék arra gondolni, hogy a ragadozó az gyakorlatilag mindig igyekszik a legkényelmesebb zsákmányt elkapni. Hát az azt jelenti, hogy hat a zsákmányállatnak a génállományára, mert szedi ki a selejtet. Ugye, tehát mondjuk a ragadozó madaraknak rendkívül éles szeme van, és ennek az oka az, hogy a lencse közepén még van egy külön domborodás. Tehát valójában a ragadozó madár az a látóterének a közepén nagyítva látja, hogy mi van.
2 kilométerről?
Igen, onnan föntről, tehát ahonnan mi nem látnánk semmit, ő látja a látótere közepében, hogy ott van a nyúl.
Olyan, mintha lenne egy kontaktlencséje az a szemében.
Egész pontosan így van. Na, ezeket produkálja a természetes szelekció.
Tehát amikor a ragadozó madár a gyenge elemet elkapja, akkor azzal erősíti azt az egér populációt, hát, mert majd egészségesebb.
Óhatatlanul.
Na most, mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia kapcsán az intelligenciát elmondtuk. Mitől mesterséges?
Hát attól mesterséges, hogy...
Hogy nem élő.
Hogy nem élő, hogy digitális, és nem szén alapú, mondjuk így.
Na de most a mesterséges intelligenciánál az a lényeg, hogy van egy program, egy számítógépes program. Ez így eddig szóljon, ha rosszat mondok.
Jó, ez elég jó.
Számítógépes program, ami működik. Számítógépes program már 100 éve van, kicsit túlzok, de nagyon régóta. Most ez mesterséges intelligencia néven fut, azért, mert ez a program, ez az alkotójától függetlenül képes önmagát változtatni?
Nem. A mesterséges intelligencia már akkor is mesterséges intelligencia volt, amikor még nem tudta önmagát változtatni, de viszonylag jól tanult, és a tanult ismeretek birtokában problémákat tudott megoldani, amelyeket az emberek is megoldottak, de ő adott esetben már sokkal gyorsabban.
Na de pillanat, ha tanult, akkor már képes volt arra, hogy önmagát változtassa.
Ja, ilyen értelemben természetesen, hát ilyen értelemben mi is változtatjuk önmagunkat, de ugye a biológusok megkülönböztetik azt a változást, ami az egyed életén belül történik, ugye ez a tanulás, és más, amikor a generációkon keresztül néha evolúciós tanulásnak hívják, de gyakran analóg eredményekhez vezet a kettő.
És mondjuk a mesterséges intelligencia, most egy bizonyos programról beszélek, ez az egy bizonyos program, ez képes arra, hogy önmagát fejlessze?
Ma már vannak olyan program, tehát most próbáljuk ezt elkülöníteni, tehát az algoritmus sok egy jó része, ugye, és egyre inkább, az képes tanulni. Az azt jelenti, hogy van benne memória, meg ilyesmi. Mm. De ettől a programnak a lényege nem változik. Ugye? Tehát olyasmi, mint hogy attól, hogy tanulunk, a mi génjeink nem változnak meg. Mm-hmm. Igaz?
Ez körülbelül... De sokkal okosabbak leszünk.
Így van, ez az analógia. Akkor lesz izgalmas, amikor már a gének is, most idézője, a gének is megváltoznak.
Tehát a maga a program is
így
megváltozik.
Van, pontosan.
És akkor a mesterséges intelligencia az képes arra, hogy ebbe a programba, amit az ember megalkotott, belenyúljon és megváltoztassa?
Természetesen. A jelenlegi mesterséges intelligenciák egy része képes programokat írni, programokat módosítani, adott esetben beleérte a saját maga programját is. Tehát elő tud állítani egy változatot, úgy, mintha én biológiai mérnökösködésben előállítanám az én egyik változatomat. Ezt így kell körülbelül elképzelni.
Kitérő. De azért megkérdezem, lehet, hogy egy avatár ül velem szemben? Egy mesterségesen megalkotott háromdimenziós valami, Szatmári Őrs pedig otthon ül a szobában, és tulajdonképpen csak időnként szól bele a beszélgetésbe, mert az avatár az képes arra, hogy irányítsa a dolgokat.
Megnyugtathatok mindenkit, egyelőre még nem ez a helyzet, de azért bizonyos értelemben e felé haladunk, tehát hogyha nagyon gazdag információval látunk el egy mesterséges intelligenciát egy bizonyos szeméről, tehát a műveiről, a szokásairól, a hangjáról, a videófelvételeket készítettünk, akkor most már például halottakkal is lehet egész jól beszélgetni, megtévesztő tud lenni.
Na, itt mondom el, kedves hallgatók, hogy a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain nézhetik is ezt a műsort, meg vissza is nézhetik, és akkor az a helyzet, hogy nekem ezután a hasonlat után föl kéne állnom, és megcsípnem Szatmári Őrsöt, hogy tényleg ő az. Ez lenne, mint amikor az ember önmagát csípkedi, hogy...
Természetes, igen, ez persze, csak ugye az igazán jó avatár még szenzorokkal is el van látva. Tehát adott esetben tehát nem egy digitális avatár ülne, hanem lényegében egy robot.
Egy robot.
Akit az én szellemem távvezérel, hogy úgy mondjam.
Vagy lehet, hogy ön maga bizonyos időpont...
Persze, magára is lehet hagyni, mert tudja, hogy én miket szoktam válaszolni, például egy podcastban, kérdések... és akkor nyomja a sódert kiválóan.
És ez mire jó?
Hát ez önmagában...
Na, mert eljutottunk odáig, hogy mire ez... jó a mesterséges intelligencia, és az avatár kapcsán jutottunk most el. Ez egy szélső pont az avatár.
Szélső pont, akkor azért ugorjunk egy kicsit vissza, jó? Tehát én azt szoktam mondani, hogy a mesterséges intelligencia egy potenciálisan kiváló eszköz sok mindenre. Van ez a kellemetlen tulajdonsága, hogy ahogy haladunk előre az idővel, és fejlődik ez a technológia, tehát el tud szabadulni, mint Django, ugye? Viszont hadd mondjak példát, jó?
Csak ezt az el tud szabadulni.
Igen.
Tehát kedves hallgatók, azt mondta Szatmári Őrs, hogy el tud szabadulni. Az mit jelent?
Hát például a következőt jelenti, ez nemrég történt meg, ugye nagyon új dologról van szó. Az OpenAI cégnél tesztelték a mostani legfejlettebb modelljeiket arra, hogy milyen mértékben tudnak egy kibernetikai biztonsági problémával valamit kezdeni.
Mondjuk egy bank esetében.
Igen. Hogy mi volt a feladat, azt most nem tudom, nem is nagyon érdekes. Viszont az OpenAI az kispekulálta azt, hogy hát tulajdonképpen valahol a válasznak már meg kell, hogy legyen. Most mit stapáljam én magam ezért?
Ja, csak meg kell keresni.
Csak meg kell keresni. Igen, na igen ám, csak hogy ez a program óvatosságból, ez úgynevezett sandboxban volt, tehát el volt különítve az internettől azért, hogy ne tudjon garázdálkodni szabadon. Igen ám, csak hogy volt egy csatorna, amit kifelejtettek az emberek, amin keresztül korábban kódokat lehetett letölteni ebbe a dobozba. Most mondjuk úgy sandboxnak.
Tehát, hívják. Hogy legyen egy kapu, ahol belenyúlnak.
Ahol az emberek bele tudnak tenni információkat. A ChatGPT, ha már biztonságról van szó, kiberbiztonságról, az első dolog, amit megoldott, az, hogy ezt a problémát magát is az nagy probléma egyik alesetének tekintette, és akkor, ha már kiberbiztonság, nézzük meg, hogy ezt meg tudom-e hekkelni.
És lő.
Megtudta, és kiszabadult az internetre, és utána megtalálta Hugging Face nevezetű nagy repozitóriumot. A Hugging Face az olyan, mint a klasszikus komputerprogramokra a GitHub. Az, hogy egy óriási tárháza a mesterséges intelligenciával kapcsolatos programoknak, fejlesztéseknek, hogy ne kelljen mindent mindig előre
olyan,
kezdeni.
Mint a régi időben a könyvtár.
Igen, és lehessen tesztelni, anélkül, hogy az ember belegebedne az ottani számítógépének a korlátosságába. Na, betört a GitHubba, megtalálta a megoldást, és ellopta, de, és akkor azt mondta boldogan, hogy itt van ez a megoldás. Ez olyan, mint amikor a rossz diák nem az, hogy puskázik, hanem hogy tudja, hogy egy másik diák már dolgozatot írt, és már a tanáriban ott van a tanár fiókjába, és akkor betör a diák a tanár fiókjába, elnéz, amit a mesterséges intelligencia csinált, az ennél egy sokkal több lépésből álló folyamat volt. Tehát kitört, úgymond a börtönéből, és ellopta azt az információt, úgyhogy feltörte pont azt ugye a platformot, ahol a mesterséges intelligencia megoldások vannak. Elképesztő. Ez kb. Egy héttel vagy két héttel ezelőtt történt. Óriási botrány volt belőle egyébként. Tehát el lehet képzelni, hogy a két cég között ugye ez problémákat vetett föl. Aztán felgöngyölítették, hogy mi történt, de ez egy eklatáns példa az elszabadulásra.
A mesterséges intelligencia rendelkezik elvi megfontolásokkal, a morál az bármit, az erkölcs, a szabályok azok jelentenek valamit a számára? Tehát most idézhetném a robotika három törvényét, jelent bármit is?
Idézzük egy kicsit, majd mindjárt.
Idézzük, jó. A robotika első törvény, a robot nem okozhat kárt emberben, és nem hagyhatja, hogy embert kárt szenvedjen. Második törvény, a robot engedelmeskedni köteles az emberi utasításoknak, kivéve, ha azok az első törvénybe ütköznek. Harmadik törvény, a robot köteles megvédeni önmagát, kivéve, ha az első vagy a második törvényt sérti.
Igen, erre mondta Stanislav Lem, hogy ez így, ahogy van, egy komplett marhaság, mert...
Mert ha... ezt nem ő írta, hanem Isaac Asimov.
Nem. Azért, mert hogyha valaki általános intelligenciával rendelkezik, akkor ilyen törvényeket nem tarthat be mindig, ahogy az emberek se tartják be őket mindig. Önellentmondás van a kettő között.
Na de, tehát pillanat, én egy nagyon egyszerű átlagember vagyok, a robot nem törhet az ember életére. Ez a három dolog nagyjából ezt mondja ki, meg önmaga életére sem törhet.
Igen, természetesen...
Nem szegheti meg.
Természetesen lehet ilyet mondani, de akkor nézzünk egy önvezető autót.
Hát az a klasszikus példa, amikor mindig van. Elmondom, hogy a kisgyerek a labdával,
van,
a járdán ez, meg az idős házaspár.
Ezek valódi problémák lesznek.
Na de egy pillanat, már elmondtam az előzetesben. Ha a kisgyerek a labdával, igen, 6 éves, 80 éves idős pár a járdán, már járni alig tudnak, és az ember ott van abban a pillanatban, amikor minden átmegy az agyán, nagyon gyorsan.
Igen.
És azt mondja, hogy már éltek 80 évet, ez a kisgyerek meg 6 éves. És akkor dönt.
Igen.
Ez így stimmel?
Tehát az ember valószínűleg ember esetében ráadásul nem lenne valóban döntés, mert túl gyorsan zajlódik le a folyamat. A mesterség intelligenciánál valószínűleg lenne, mert sokkal gyorsabb az észjárása, tehát ott valódi döntésre kerülhet sor.
De az ember esetében ez a pillanat, ezt a dilemmát nem dolgozza fel? Ez egy villanás, és elrántja a kormányt.
Majdnem biztos, hogy nem. Egyébként...
Ösztönösen elrántja a kormányt. Arra, amerre ő dönt.
Igen, de... ez túl gyors ahhoz, hogy ez a megfontolás szerepet játszon benne. Valószínűleg fel se tudja igazán fogni a helyzetnek a komplexitását, mert túlságosan lassan működik. De mondok valamit, amit most ijesztő lesz. Megjósolom, hogy ezek az algoritmusok hogy fognak a végén működni.
Hogy?
Hogy a tulajdonos vezetőnek a biztonságát maximalizálják. Teljesen mindegy, hogy a többivel mi történik.
Aki az autóban ül.
Úgy van.
És akkor letarol bárkit, csak az a lényeg, hogy a sofőr,
hát
meg aki ott
fizetett. Igen.
Hát ez olyan, mint a média. Aki fizet, az mondja
hát,
a híreket.
Igen, de én azt gondolom, hogy e felé fogunk menni. Hát ki a fene fog olyan mesterséges intelligenciát venni az autójába, amelyről biztosan tudja, hogy adott esetben ugye nem mást fogja megölni, hanem engem. Hát még ezért fizessek is, kérem.
Ember esetében ez a dilemma, ez előfordulhat? Megy az ember az autójával, előtte 30 gyerek, és akkor az a kérdés, hogy én a szakadékba megyek-e, vagy a 30 gyereket ütöm el?
Így van, ez egy reális kérdés, és azt gondolom, hogy ilyen is, olyan is előfordulna ebben az esetben.
Tehát ember esetében elképzelhető az, hogy választja azt, hogy szakadék, a gyerekeket inkább megmentem.
Így van, ha azt gondolom egyébként, hogy ez egy olyan, ezt majd a jogászok kommentálhatják, de hogyha a biztos halállal nézett volna szembe a vezető, akkor nem dicsérték volna meg, de elítélni nem lehet. Hát önvédelemből tette.
Világos, értem. Na most akkor, jó, tehát a mesterséges intelligencia ismer-e erkölcsi korlátokat? Ez volt a kérdés.
Lehet róla beszélni, meg hát ezeknek a meses, de valójában a tapasztalatból tudjuk, hogy ezeket nem tartja be következetesen.
Soha nem fogja betartani következetesen?
Szerintem soha. És minél intelligensebb, annál kevésbé, ez nem azt jelenti, hogy annál többet fog gyilkolni, de annál inkább előfordul az, hogy egy adott helyzetben felülbírálja ezeket a törvényeket.
Ez ugyanúgy működne, mint az ember esetében, hogy mondjuk van a törvény, hogy ne ölj.
Igen, így lesz.
De alkalomattán azért mégis előfordult már a történelemben.
Így van, és ehhez nem kell feltétlenül gonoszság vagy mi, tehát nem ilyesmiről beszélünk, célorientáltság. Tehát tessék elképzelni, hogy egy robotot, vagy egy mesterség intelligencia, amiben
tehát
egy robot...
Tehát a robot, igen, azt az tudjuk, hogy elképzelni.
Az már egy ágens, de az az érdekes kombináció, amiben már mesterséges intelligencia van.
Igen, igen,
az
igen.
Már különösen izgalmas, ugye?
Igen.
Nem az vagyok, de 10 év múlva lehet, hogy már egy robot fog itt ülni helyettem.
10 év. Kedves hallgatók, 10 év múlva ugyanitt majd
igen.
Meglátjuk.
De mi a fenét akartam mondani?
Azt valami olyasmiről beszéltünk, hogy a mesterség...
Ja, igen, tehát ez nem kell gonoszság, ez csak az kell, hogy a robotnak vagy a mesterség intelligenciának legyen egy világosan meghatározott feladata, amelyre azt tudja, hogy azt neki mindenképpen meg kell oldani, akkor automatikus következménye lehet az, hogy a különböző akadályokat kiiktatja.
De hogyha különböző akadályokat kiiktat, akkor a program megalkotója, vagyis az ember szemszögéből nézve be kell építeni azokat a korlátokat, amiket egyébként minden számítógépes programba beépítenek. Egy egyszerű számítógépes programba is. De hogyha a mesterséges intelligencia önmaga alakítja önmagát, akkor lehet, hogy belenyúl ezekbe a programba, ezekbe a korlátokba is.
Ezért mondtam, hogy ez az igazi veszély. És ez nem kell az, hogy a mesterség intelligencia feltétlenül intelligensebb legyen, mint ön vagy én, ugye? És nem szükséges az, hogy öntudata legyen.
A buta ember a legveszélyesebb?
Nem feltétlenül a rossz indulatú, okos ember a legveszélyesebb, de most tegyünk...
De érti, hogy miért kérdeztem ezt a butát.
Hadd mondjak el egy biológiai példát, mert ez nagyon fontos. Van egy olyan kórokozó, amelyet úgy hívnak, hogy lándzsás májmétely.
Lándzsás
májmétely. Azért májmétely, mert például a szarvasmarháknak a máját nagyon kegyetlenül kikezdi. Na most ennek a parazitának nagyon bonyolult az életciklusa. Több úgynevezett köztes gazdán megy keresztül. Az utolsó köztes gazda, mielőtt megfertőződne a tehén, az a hangya. A hangya előtti köztes gazda meg egy csiga. Na, a csiga az hát ilyen kis golyócskák formájában megszabadul ettől a parazitától, amelyet a hangya megesz, mert hát olyan jó pofa, olyan, mint nekünk a kaviár, vagy nem tudom micsoda. Na most, ami ebből ki kell a hangya testében, az egy rendkívül nevetséges, nagyon egyszerű, többsejtű organizmus. Ráadásul egy olyan organizmus, amelyhez képest a hangya egy Einstein. Nem viccelek. Na most, ennek ellenére az történik, hogy ez a parazita úgy manipulálja a hangya agyát, hogy a hangya kénytelen felmászni a fűszál tetejére, és ott marad ott a helyén, mint a cövek.
Fölkínálja magát a szarvasmarhának.
Úgy van. Na most itt a manipulátor, amit az evolúció kitermelt, az egy borzasztó primitív buta élőlény amúgy. Mégis képes egy nála sokkal intelligensebb élőlényt a maga hasznára manipulálni. A rossz hír az, hogy a mesterséges intelligencia univerzumban már megjelentek azok a programok, meg pontosan ezt tudják csinálni. A nagyon bonyolult, ilyen nagy nyelvi modellek azok még nem szokták, már tudják, de nem szokták magukat még reprodukálni, de azok az ágensek, amelyek a nagy nyelvi modelleket manipulálni tudják, azok között már van olyan, ami úgy, olyan módon evolúcióképes, ahogy azt a beszélgetés elején leírtam.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Szatmári Őrs, evolúcióbiológus, akadémikus. Én Sályi András vagyok, a YouTube-on és a Facebookon nézhetnek is minket, meg vissza is nézhetik az adást. Na most, a hangyáról viszont egy dolog jutott eszembe, hogy van a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligenciának van gazdája? Tehát különböző cégek fejlesztenek mesterséges intelligenciát. Hogy mondjam, tehát pórázon tartják ők a... Nem tudom ezt jobban kérdezni, ez butaság?
Miért a mennyire tartotta az OpenAI pórázon ezt a modellt, ami kitört a sandboxból?
Na jó, de akkor ezek szerint senki nem tudja pórázon tartani, mert ha egyszer megtörtént, akkor máskor is megtörténhet.
Ahogy tetszik mondani. Legfeltebb nem pontosan ugyanúgy, hanem máshogy. Tehát ez a képesség most már megjelent. Az a probléma, és ez egy tényleg nagy probléma, hogy itt a fejlődés borzasztóan gyors. És a különböző cégek és különböző országok között gyakorlatilag, most mondjuk meg, egy fegyverkezési verseny mintájára történik a mesterséges intelligencia fejlesztése.
Az atombombát, ha nem találják ki, akkor jobb lenne ma a világ?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha belegondolunk, voltak olyan korszakok, amikor az, hogy az atombomba ugye kinyírja az ellenséget, de ha neki is van, akkor engem is, ez egy erős stabilizáló erő volt. Tehát ez egy trükkös kérdés. Viszont az atombombának nincs saját akarata.
De jobb lett az atombombától a világ?
Erre mondom, hogy erre nincs egyértelmű válasz, mert lehet, hogy olyan konfliktusokat akadályozott meg az atombomba
léte,
így van, amelyek adott esetben ilyen második világháborús módon, de sokkal több áldozatot követeltek volna, ha nincs az atomfenyegetettség.
Igen, de ha nincs az atombomba, akkor nem is lett volna semmilyen módon atomháború, tehát az a jó.
Hát ez egy nehéz dolog, valamilyen körkörösség nyilván van ebben a...
De akkor a kérdés az, hogy a mesterséges intelligenciával jobb lesz a világ?
Lehet jobb is, attól félek viszont, hogy nagy a veszély annak, hogy a végén nem lesz jobb. Tehát ráfaragunk, hogy egész piaci, mondjam.
Mennyi a valószínűsége ennek, hogy idézem önt, ráfaragunk a mesterséges intelligenciára?
Én attól félek, hogy nagyobb, mint 50%.
Tehát azt mondja, úgy gondolja, hogy nagyobb, javítson ki, ha rosszul adom vissza a szavait, azt mondja, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a mesterséges intelligenciával rosszul járunk, mint annak az esélye, hogy jól járunk.
Igen, ezt gondolom, és ráadásul azt gondolom, az idő léptékek különbözősége okán, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt még azt mondtam volna, vagy még 5 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy talán a legközelebb lévő ilyen globális és lehet, hogy kivéthetetlen fenyegetettséget a klímaváltozás jelenti. Most már azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia probléma az hamarabb következik be.
Tehát a mesterséges intelligencia probléma nagyobb probléma lesz az emberiségnek, mint a klímaváltozás?
Jó eséllyel igen. Ez a véleményem. Tudom, hogy nem mindenki osztozza, tehát én most nem ilyen tudományos igazságokat prelegálok. Én csak azt mondom, hogy az én tudásom alapján az én várakozásom az milyen irányba mutat. Ennyit tudok mondani, de el tudom magyarázni, és részben egyfolytában magyarázom azt, hogy milyen tények alapján gondolom ezt.
Kicsit lájtosabb kérdés, ha úgy tetszik, hogy kicsit a nagy ügyektől menjünk a kisebb ügyek felé. Mondjuk a mesterséges intelligencia, az helyettesíti majd a kutyát az ember számára?
Hát ez már történik.
Igen?
Ugye, tehát voltak már azok a tamagocsik, meg mit tudom én, mik a, de valójában ugye az ember egy társas lény.
Igen, miközben egyedül van.
Igen, egy társas lény, aki bizonyos ingerekre megfelelő módon válaszol, igaz? Amit részben az evolúció...
sokszor rosszul,
jó,
igen.
Jó, de most tetszik érteni. Értem, tehát, hogyha, mit tudom én, tehát hogyha nagyon szeretem az Esterházy tortát, és megjelenik valaki egy Esterházy, akkor örülök neki, és akkor, hogyha azt veszem észre, hogy ez az illető azért... No, van az a kedves szokás, hogy gyakran hoz nekem Esterházy tortát, akkor nem tettek róla, megkedvelem, igaz?
Hát szimpatikus, hát hozza nekem a tortát, persze.
És hogyha ez a robotkutya hozza?
És a robotkutya lehet olyan, mint az igazi? Tehát vagy a macska, ami dorombol az ölemben.
Ne, miért ne? Hát most akkor nagyon, most ugye katolikus rádiónál üldögélünk, de...
Jó, tisztázzuk, hogy a katolikus egyháznak megvannak a maga válaszai elég régóta bizonyos kérdésekre.
Valóban, de pontosan olyasmikre, amikről beszélünk, nincsenek. Tehát ez,
nem vagyok teológus, úgyhogy ezt nem tudom.
Nincsenek már, sőt, ahogy annak idején a Vatikáni Obszervatórium igazgatója az figyelmeztette az egyházat, hogy nagyon fel kellene készülni arra, hogyha esetleg földön kívüli intelligenciával találkozunk, akkor mi lesz, ha azok semmit se tudnak Jézus Krisztusról?
Hát akkor fel kell őket világosítani, hát egyértelmű. Hívő katolikus számára ez nem probléma.
Igen, de lehet érezni, hogy ez egy sokkal mélyebb kérdést vet fel. Ugyanígy a mesterséges intelligencia is egy nagyon mély kérdést vett fel, és azért jutott eszembe éppen ennek a rádiónak a neve, mert már 5 évvel ezelőtt az egyik barátom, Dario Floriano, aki evolúciós robotikával foglalkozik. Tehát evolúciós algoritmusok segítségével fejlesztette a robotok bizonyos tulajdonságait. És ő már akkor mondta, hogy az ilyen robotikának a legfőbb alkalmazási területe szerinte záros határidőn belül a humanoid szexpartner lesz.
Szerintem ebbe az irányba ne is menjünk tovább, mert rémisztő.
Akkor mondok még valamit hozzá. Igen, rémisztő. Ugye Stanislav Lem 2004-ben vagy 2005-ben halt meg. 1920-ban született. A halála előtti utolsó interjúban borzasztóan el volt keseredve. Ő azt mondta, hogy ő meg van rémülve attól, hogy azok a dolgok, amelyeket ő bizonyosan filozófiai játékoknak tekintett, hogy milyen gyorsan kopogtat azoknak a lehetősége, és ahogy fogalmazott, ne legyenek illúzióink, mindenféle disznóság és ocsmányság, amit el se tudom képzelni, az mind meg fog történni.
Na most, ha már Lem, Solaris, elképzelhető-e, hogy a mesterséges intelligencia, ami most az egyik cégnél van, meg a másiknál, meg különböző fejlesztők vannak, hogy összefog. Hogy lesz egy szuper mesterséges intelligencia, ami mindent behálóz? Lehet?
Azt kétlem. Azt kétlem.
Mert irigyek lesznek egymásra.
Igen, tehát a mesterséges intelligenciák között is koalíciók fognak képződni, mint ahogy ezt már adott esetben használják. Tehát komolyan. Tehát volt egy kiváló installáció a Velencei Biennálén legutóbb, amit ráadásul az egyik jó barátom, Luke Stills készített, aki nem csak hogy kompjútertudós és nyelvész, hanem ráadásul operákat is tud írni, de maga az installáció az egy beszélgető robot volt.
Azt hittem, hogy opera énekes.
Nem, operát, nem.
De
nem,
most viccelek, bocsánat.
Egy beszélgető robot, akivel a közönség oda mehetett egyenként, nem úgy egy kórusba, és lehetett beszélgetni. Na most a robotban valójában több különböző nagynyelvi modell működött, és ezek a nagy nyelvi modellek másra és másra voltak trenírozva. Tehát az egyik nyelvi modell arra volt trenírozva, hogy érzelmi húrokat pengessen. A másik arra, hogy inkább racionális érveléseket mondja. És amikor valami kérdés jött, most jön az igazán érdekes dolog, úgy ezek nagyon gyorsan gondolkodnak az emberhez képest, és megcsinálták azt, hogy dokumentálták azt, hogy ezek a különböző módon programozott egységek egymással hogy kommunikáltak, és hogy döntötték el, hogy mi lesz a válasz az ember kérdésére.
Tehát született egy ilyen ábra nyilakkal és egyebekkel?
De és ez nyelvi mód, tehát a nyelv, na ez az érdekes, tehát az emberek által használt nyelv volt a robotban lévő különböző nyelvi modellek közötti kommunikációnak a módja. Tehát volt egy belső beszélgetés.
És tehát ők beszéltek angolul, egymással, vagy franciául,
igen,
vagy németül?
Egymással beszéltek, de az emberek
az ember
sem tudtak.
Világos.
Ő csak azt hallotta már, amikor mondta, és néha elképesztő, hogy hihetetlen poétikusan beszélt a robot.
Van humor a robotnak?
Lehet, igen.
Lehet?
Lehet, igen, amennyi... Azt kell megérteni, hogy ezeket a robotokat óriási mennyiségű emberi korpuszon tanították.
Sok kabarét néz, és akkor rájön arra, hogy a poénok, és akkor...
De, természetes.
Jó, de hogy mondjam, tehát az ember, ha valaki nagyon most rossz a szó, de mindegy, humoros, szellemes, akkor önmaga kitalál dolgokat. Olyat, ami még nem volt.
Azt a robotok is tudják már. Hát most már olyan dolgokat tudnak csinálni. Jó, akkor megint elmondok egy ilyen példabeszédet. Ez nagyon fontos. Ez egyébként az egész témánk szempontjából nagyon fontos, és egyúttal vérfagyasztó. Ezelőtt pár évvel jelent meg egy olyan tanulmány, amelynek az volt a címe, hogy AutoML Zero. Ez magyarul azt jelenti, hogy gépi tanulás zero. Na most ez azt jelentette, hogy csináltak egy programot, egy komputerprogramot, ami gyakorlatilag szinte üres volt. Tehát utasítás volt csak benne. Ezen kívül, amihez hozzá tudott nyúlni az algoritmus, az nem volt bonyolult, mint a négy alapművelet. Tehát differenciál vagy integrál számításról nem tudott.
Összeadás, kivonás, szorzásosztás.
Na most a feladat az volt, ami egy tipikus feladat a gépi tanulásban, az, hogy tanuljon meg képeket osztályozni. Tehát volt egy vizuális bemenete, ugye, elosztják ilyen kis pöttyökre, és akkor és akkor mutatnak neki egy kutyát, és akkor megkérdezik, hogy ez most más-e, mint az előző, ami a macska volt. Oké? És ez az algoritmus, ez evolúcióképes volt, azaz a programról másolatok készültek, és a másolatokban bizonyos változások történtek. És azok a változások, amelyek jobban oldották meg ezt a feladatot, azok hoztak több utódot létre, ugye ebben a...
Tehát egy ilyen önmagát fejlesztő, mint egy...
De evolúció, nem tanulásmód útján, hanem evolúciósan fejlesztő program volt. Na most akkor, most jön az igazán érdekes eredményét, hogy körülbelül 10-12-en, tehát 10 és 12
ez
nulla.
Ez rettentő nagy szám,
de ez igen. Nagyon gyorsan megy. Próba után megjelent egy tulajdonképpen nevetségesen rövid program, amely hát nagyon jól teljesített. És akkor megnézték, hogy tulajdonképpen mi történt itt. Tehát mi történt a generációk sorozatán, ugye, ami ehhez a programhoz vezetett, ugye? Mi történt az ő? Ugye? Ez olyan, mint az ős sejttől mostanáig. És akkor észrevették, hogy az utolsó program, ami olyan jól teljesített, az lényegében elemi formában tartalmazta az úgynevezett backpropagation, tehát a visszatenyésztési algoritmust. Erről csak annyit kell tudni, hogy a mostani mesterséges intelligenciáknak egy kritikus eleme pontosan ez az algoritmus, hogy kell változtatni a szinaptikus súlyokat, oké?
Okay? Hogyan fejlesztem, lefordítom, igen, hogyan fejlesztem a programot.
Igen, egy tanulási mechanizmus, az a backpropagation algoritmus, jó? Na most tehát ennek az elemi módozata jelent meg az evolúció végén, de utána visszakövették azt, hogy mi mindent fedezett fel. Ez a leszármazási vonal. És azt találták, hogy az emberek által kifejlesztett és megtalált trükkök, az utóbbi 30 évben megtalált trükkök közül gyakorlatilag mindegyiket feltalálta. Oké?
Okay. Az ember jelme nem fejleszthető tovább, nem képes lépést tartani?
Hát ezzel a biológiai háttérrel nem.
És akkor lesz egyszer egy szuperszámítógép, és akkor azt...
Na most nem, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye volt egy híres könyv, nem tudom, emlékszik rá, egy Gordon Retrie Taylor írta, magyarul is lefordították, a biológiai pokolgép.
Nem
valamikor 70-es évek végén jelent meg, ugye, és hát az akkor kibontakozó géntechnológia, biotechnológiából indult ki, és abban már megjelentek az embergép rendszerek, tehát a meg szoros szimbiózisban. Ott van a Taylor könyvében, most kezdenek megjelenni az Elon Musk révén. A Neuralink, meg ezek, igaz? És tessék elképzelni, hogy micsoda erőm lesz nekem egy vitában, hogyha van a fejemben egy chip, ami online kapcsolódik egy mesterséges intelligenciához, amelyik nekem kvázi súg.
Na most az embereknél, ha az ember ilyen zseniket néz, és megnézi a családfát, hogy elindult innen, és akkor abban a családban a nem tudom hanyadik ős, az lett egy zseni. Egy Beethoven, vagy egy Einstein, vagy nem tudom micsoda. És aztán az a család, az úgy visszasüllyedt, és a továbbiakban már olyan átlagos emberek születtek abban a családban. Tehát azt akarom kérdezni ezzel, hogy a mesterséges intelligenciánál nincs ilyen, hogy elér egy csúcsot, és aztán lefelé megy.
Hát, ugye...
Már a kérdés is.
Az egy nagyon jó kérdés, hogy a mesterséges intelligenciájának mely komponensei milyen mértékben lesznek öröklékenyek. Ugye ez olyan kérdés, ami még előttünk
van. De pillanat, hát a mesterséges intelligencia nem hal meg.
Na, dehogy nem. Például, ha kiírtják, ugye, vagy tönkre megy a hard disk, amin van, de hogy nem, az is hal meg, az is tud,
ja, szóval
az is tud pusztulni.
Hát akkor a mesterséges intelligencia elpusztításának legegyszerűbb módja kilőni azt az egységet, ami tartalmazza.
Igen,
azt a merev lemezt.
Igen, ezért fog, erre ő is rá fog jönni, és majd telepíti magát oda, amiről senki se tudja, hogy ott van. Hát ez egy elemi, ez nem kell rafináltnak lenni.
Ez nem kell rafináltnak lenni. Ha önön múlik, elméleti kérdés, meg gonosz kérdés bizonyos értelemben, ha önön múlna, akkor most azonnal beszüntetne minden mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatást, vagy nem?
Jelentős mértékben korlátoznám azt, hogy milyen módszerekkel és milyen irányba lehet fejleszteni. Komolyan mondom.
De hát akkor is ott tartanánk, mint annál a programnál, amelyik megtalálta a banki trezornál azt a kiutat, ami eljuttatta az internetre.
Nem feltétlenül. Még egyszer mondom, ez attól függ, hogy milyen irányba fejlesztik ezeket a rizikókat, amelyekről beszélünk, ezeket nem lehet teljesen elkerülni, de az nem mindegy, hogy milyen gyakorisággal és milyen... Ez olyan, mint az új fertőző betegségek. Uh-huh. Új fertőző betegségek mindig lesznek.
De ha kezdet mosunk, akkor nagyobb az eső, hogy elkerüljük.
Igen, tehát a mitigáció, meg a megelőzés, az nem egy butaság. Hadd emlékeztessek arra, hogy amikor a genetikai mérnökösködés megjelent, akkor maguk a kutatók Azilomárban egy nagy konferenciát tartottak arról, hogy mit szabad és mit nem. Ez 50 évvel ezelőtt
és
volt.
És aztán mindig áthágják a szabályokat.
Nem, ezt betartották.
Igen?
Ezt betartották. Na most a valljuk be, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésé kapcsán, elnézést a kifejezésért, mindig pofáznak ilyesmiről, önmérségre. Gyakorlatilag nincs ilyen. Ezt nem lehet komolyan venni, ez nem igaz, és amit nagyon fontosnak tartok, ezt nem lehet a profitorientált cégeknek a lelkiismeretére bízni, mert olyan nekik olyan nagyon nincsen. Most ezt fogadjuk el.
Ők fejlesztik a mesterséges intelligenciát, a profitorientált multicégeknek van arra erőforrásuk,
így
energiájuk.
Van. Így van.
Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy akkor ez korlátozhatatlan?
Nem, korlátozni lehetne, de attól nagyon keményen kellene fellépni, és még egy dolog, ami egyébként a klímaváltozással kapcsolatos problémákra, az globális együttműködés lenne szükség. Itt meg kellene egyeznie a kínaiaknak, az amerikaiaknak, az oroszoknak, a tajvaniaknak, a nem tudom, az Európai Uniónak, hogy mik azok a szabályok, és aki meghágja, az nagyon ráfarag.
Erre lát esélyt?
Nem. De ez lenne az egyetlen módja, szerintem.
Na jó, akkor záró kérdés.
Elnézést, mindig elkeserítem az embereket újabban, de muszáj tudni, hogy nagyon nagy, nagyon súlyos kihívások előtt állunk.
A záró kérdés pedig úgy szól, mikor jön el az az idő, amikor az én szomszédom a kutyáját felcseréli a kis robot kutyára, ami mesterséges intelligenciával működik?
Lehet, hogy 2 év múlva. Ugyanis a robotkutyának megvan az a jó tulajdonság, hogy az esetben még magától is elmegy sétálni.
De akkor a legnagyobb előny a kutyának elvész.
Elmegy magától sétálni, ha éppen azt mondom, hogy most menj el sétálni, és akkor be tudok csatlakozni a látására, és szórakoztat, hogy mit lát a robotkutya, miközben sétál.
Miközben ülök a karosszén.
Igen.
Az én munkámra, egy rádiós műsorvezetőre, egy szerkesztőre szükség lesz?
Nagyon sokféle munkára nem lesz szükség, ahogy az általam nem fenntartás nélkül becsült Harari írja, de ez ebben igaza van, hogy nagyon át fog alakulni az, hogy mi az, amiben valóban az emberekre számítunk a továbbiak, és mi az, amiben nem. Például egy olyan dolog, hogy hogyan adjunk be injekciót egy síró gyereknek, az hosszú ideig még nem lesz a robotok által megcsinálva, de speciál az, hogy kérdezgessen engem ilyen dolgokról, az nagyon hamar meg lesz, sőt...
A válaszuk is majd azt is megadja.
Igen.
Még a tojás sem tudja megfogni az a robot. Még azt is összetöri.
Most már van olyan, amelyik nem töri. Látta a Bostonnak a robot valami, kutyáját?
Persze, hát az a harci kutya,
nem? Már felrúgni se tudja.
Na jó, de az harcászat.
Jó, de hát... Na, tessék azért.
Hát igen, na most akkor nem, jó, arról nem beszéltünk, milyen lesz a jövő háborúja.
De se kell gondolni, hogy milyen sebességgel hozza az a döntéseket.
Egy harci kutya, amelyiket nem lehet felrúgni sem, amelyik támad, amelyik nem érez, amelyik rosszabb, mint egy...
Egy valódi, akár.
Mikor beszélgetünk legközelebb úgy, hogy már nem ülünk itt a stúdióban, csak úgy tűnik, mintha...
Ezt már alkalmazzák.
Csak még nincs meg az én másolatom, mert én csak egy egyszerű...
Hadd mondjam el, tehát egyébként tulajdonképpen, ugye ez a másik, hogy van ezeknek egy nagyon furcsa ilyen drogszerű hatása is ezeknek a fejlesztéseknek. Mondok egy példát, hogy az egyik barátom egy konferencián vett részt, és akkor észrevette, hogy egy idő után, hogy valójában többen nem voltak ott, csak egy hologram volt kivetítve az asztal köré, az otthon volt. Ő ott ült, de volt, aki otthon ült, de ott volt hologram formájában, és ott beszélgetett vele.
És akkor a konferencia turizmusnak annyi. Hát akkor, ahogy én mondani szoktam, itt tartunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szatmári Őrs, evolúcióbiológus, akadémikus volt. Köszönöm, hogy itt volt, énen folytatjuk valamikor. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket YouTube-on és Facebookon, vissza is nézhetik az adást. A viszonthallásra!